Van egy régi mondás, mely szerint a történelem az élet tanítómestere. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian hallottátok már ezt a mondást. Egyesek talán latinul is rögtön tudják idézni, hogy historia est magistra vitae, az a történelem az élet tanítómestere. Szerintetek igaz ez a mondás? Szerintem egyetértünk mindannyian abban, hogy igen, igaz ez a mondás. A történelem az élet tanítómestere. Vajon miért? Azért, mert ahogy a Prédikátor könyvében írja a Biblia, nincs új a nap alatt, azaz semmi sem történik velünk most, ami ne történt volna már meg másokkal korábban. És hogyha figyelmesen tanulmányozzuk azt, ami másokkal korábban történt, akkor nagyon értékes tanulságokat vonhatunk le a magunk számára most. Ezért valóban igaz, hogy a történelem az élet tanítómestere. Ez igaz általánosságban is, de a Bibliával kapcsolatosan, illetve a Biblia által leírt történetekkel kapcsolatosan még inkább igaz. A Római Levél 15. fejezetének a 4. versében azt olvassuk, hogy mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Ez a Biblia vers elárulja nekünk azt, hogy mi Isten célja azokkal a régi történetekkel, amelyek évezredekkel ezelőtt estek meg, és azt akarta, hogy ezek legyenek megörökítve a számunkra. Istennek az volt a célja, és az a célja, hogy használni akarja ezeket a történeteket a mi tanításunkra, mi életünkben. Mire akarja használni? Hogy tanulságokat tudjunk levonni azon keresztül, ezáltal tanítson bennünket, és ahogy olvastuk itt a Római Levélben, arra is használni akarja, hogy ezekből a történetekből, ezeknek a tanulságaiból mi türelmet, vigasztalást és reménykedést tudjunk meríteni. Nos, ezekre a dolgokra, a tanításra, a türelemre, a vigasztalásra és a reménykedésre most különösen is szükségünk van, hiszen egy olyan világméretű válság bontakozik ki körülöttünk, amely bennünket is napról napra, hétről hétre egyre valóságosabban érint. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezen a mai vasárnapon a Biblia történelmét fogjuk tanítómesterül hívni, és ahogyan az elmúlt vasárnap jeleztem is, kifejezetten válságokról szóló történeteket fogunk egy picit elemezni a Bibliából, kifejezetten azért, hogy tanulságokat vonhassunk le belőlük a mi mostani jelenlegi helyzetünkre vonatkozóan. Azt a viszonylag rövid, körülbelül másfél-két éves időszakot fogjuk áttekinteni, amely Izrael népével történt, miután Isten kihozta őket Egyiptomból, egészen addig, amíg elérkeztek Kánaán földjének a közelébe, amikor meg lett volna az esélyük arra, hogy be is menjenek oda, is, el is foglalják azt. Tehát ezt a rövid, körülbelül másfél-két éves időszakot fogjuk egy picit elemezni, kifejezetten abból a szempontból, hogy milyen válságok történtek Izraellel, ez alatt az idő alatt. Hát azt elmondhatjuk, hogy ez egy válságokban gazdag időszaka volt Izraelnek, hiszen 10 különböző válsághelyzet is történt velük ez alatt a rövid idő alatt. Ebből a 10 válsághelyzetből 7 az kifejezett válság volt, 3 pedig kisebb, kritikus, válság jellegű esemény. Annál is inkább érdemes foglalkoznunk Izrael népének a pusztai vándorlásával, mert az Új Szövetség azt írja, hogy ami ekkor történt Izraellel, az kifejezetten példaként történt velük a mi számunkra, hogy minket Isten ezen keresztül itt és most a Krisztus követő életünkkel kapcsolatosan tanítson. A Korintusi első levél 10. fejezetének a 11. versében azt írja erről az időszakról, mármint Izrael pusztai vándorlásáról a Biblia. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Nézzétek tehát, azt írja a Biblia, hogy mindez, ami velük ott megtörtént, az példaképpen történt velük. Ez a kifejezés, amit szerepel az eredetiben, ezt úgy lehetne talán pontosabban visszaadni, hogy előképszerűen történt velük. Itt a görögben a typosz kifejezés áll, amiből származik valószínűleg a mi típus kifejezésünk is. Tehát az, ami Izraellel történt a pusztában, azok tipikus dolgok. Azok olyan tipikus dolgok, amelyek velünk is megtörténhetnek az életünkben, és hogyha tanulmányozzuk, megfigyeljük, hogy mi is történt ott velük, és hogyan reagáltak erre, és Isten mit csinált, és hogyan használta fel ezt az életükben, akkor bizony ennek nagyon hasznos tanulságai lehetnek a mi számunkra. És azt írja itt Pál apostol, hogy mindez előképszerűen történt velük, ezek a tipikus dolgok, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Igen, az utolsó időkben élünk, és mindaz, ami velük megtörtént, ez számunkra figyelmeztetésül lett leírva. Ez a figyelmeztetés kifejezés, ez jelent intést, jelent rendreutasítást is a görögben. Tehát mindezek a dolgok, ezek bennünket helyre tehetnek, meginthetnek, tanulságokat vonhatunk le belőlük, illetve, ahogy láttuk a római levélben, türelmet, vigasztalást és reménykedést is meríthetünk belőlük. Mielőtt belevágnánk ezeknek a válsághelyzeteknek az elemzésébe, egy picit térjünk vissza a múlt vasárnapi üzenetre, csak egy néhány mondat erejéig, hogy átismételjünk néhány fontos dolgot. A múlt vasárnap beszéltem arról, hogy mit jelent a válság, és talán emlékeztek rá, hogy egy meghatározást adtam a válság fogalmára. Ez a meghatározás a következőképpen hangzott. A válság olyan súlyos helyzet, amikor alapjaiban rendül meg és kerül veszélybe az életünkben valami, ami fontos vagy meghatározó számunkra, olyannyira, hogy el is veszíthetjük azt. Tehát a válság egy olyan súlyos helyzet, amikor alapjaiban rendül meg, és kerül veszélybe az életünkben valami, ami fontos vagy meghatározó számunkra, olyannyira, hogy el is veszíthetjük azt. A múlt vasárnap beszéltem arról, hogy ebben a jelenlegi járvány okozta válságban mik azok a dolgok, amelyek megrendülnek, vagy megrendülni látszanak, vagy veszélyben forognak. Négy dolgot határoztunk meg. Az első, az életünk. A második, a szeretteink élete. A harmadik, az anyagi helyzetünk, az anyagi biztonságunk vagy jólétünk. A negyedik pedig a megszokott életvitelünk. Hát azt hiszem, hogy ez az utóbbi kettő az, ami körül egyre jobban szorul a hurok, most ahogy telnek a napok és a hetek, mert érezzük, hogy az anyagi helyzetünk, az anyagi biztonságunk és az anyagi jólétünk megrendülni látszik, vagy veszélybe kerül. Egyre többen veszítik el a munkájukat, vagy nem kell bemenniük dolgozni, ezért kevesebb fizetést kapnak, vagy egyáltalán nem is kapnak fizetést, és bizony ez a körülmény, ez veszélyezteti az anyagi biztonságunkat, az anyagi helyzetünket, a jólétünket. És hát a megszokott életvitelünket is természetesen, nem csak azért, mert nem tudjuk azokat a dolgokat tenni, amiket korábban tettünk, hanem azért is, mert pontosan az anyagi körülmények megrendülése miatt a megszokott életvitelünk is veszélybe kerül. A legfontosabb kérdés, kérdések, hogy mit tegyünk egy ilyen válságban, vagy éppen ebben a válságban, és mit ne tegyünk a válságban, hogy hogyan álljunk hozzá az egészhez, illetve hogy mire számíthatunk Isten részéről. Ez tehát a kérdés, és ezzel kapcsolatosan meríthetünk tanulságokat az ószövetségi történetekből. Úgyhogy azt a címet is adtam a mai üzenetemnek, hogy a válságok tanulsága. És hogyha megfigyelitek a fölöttem lévő képet, akkor egy ilyen kőből épített hidat láttok, amiben hiányzik egy rész, és ezt a részt ezek az úriemberek beteszik. Azért választottam ezt a képet a mai témánkul, mert úgy éreztem, hogy nagyon klasszul illusztrálja azt, amit mi tehetünk a bibliai történetek tanulságaival. Akkor, amikor megvizsgáljuk ezeket a régi eseményeket, és megértjük azt, hogy Isten mit tett, hogy a szereplők mit tettek, és hogy milyen tanítása van ezeknek, akkor ezeket a tanulságokat kivehetjük azokból a történetekből, és betehetjük a saját életünkbe. És akkor, amikor ezt megtesszük, akkor egy híd épül, egy olyan híd épül a számunkra, amely átvisz bennünket mindenféle válságon. Nos tehát, akkor térjünk rá Izrael életének erre a rövid szakaszára, és azokra a válságokra, amelyek velük történtek. Először csak felsorolom ezt a 10 válságot, vagy válságos helyzetet, azért, hogy átlássuk a teljes képet, és azt követően pedig elkezdünk részletesen haladni velük szépen sorba. De egyáltalán nem biztos, hogy mindegyikre sort fogunk tudni keríteni most, ezért inkább szeretnék egy módszert adni nektek arra, hogy hogyan tanulmányozhatjuk ezt, és arra biztatlak benneteket, hogy a következő hét során személyesen mélyüljetek el benne, és ti magatok is tanulmányozzátok. Úgyhogy majd az élő közvetítés alatt a videó leírásában közzé fogjuk tenni ennek a 10 válságnak a megnevezését, azokat a pontos igehelyeket, ahol olvashattok róla, illetve azokat a szempontokat is, amelyek alapján ezt érdemes elemezni. Ezt már ma fel fogjuk tenni, és ott meg fogjátok találni a későbbiekben. Szóval nézzük ezt a 10 válsághelyzetet. Az első az a Vörös-tengeri átkelés volt, a második vízhiány Márában, a harmadik élelemhiány a Színpusztában, a negyedik ismét vízhiány Refidimben, az ötödik Amálék támadása, a hatodik Mózes eltűnése a Sínai hegyen és az aranyborjú, a hetedik a táborégés Tabéránál, a nyolcadik a fűrzabálás Kibrot Taavánál. Hát ez elég érdekesen hangzik, de nem tudtam más elnevezést adni ennek a válságnak, majd hogyha eljutunk oda, akkor meg fogjátok látni, hogy tényleg erről volt szó. Tehát fűrzabálás történt Kibrot Taavánál, aztán, hogy miért és mi lett ennek a következménye, azt majd meglátjuk. A kilencedik válság az egy belső hatalmi válság volt a vezető családban. Ez az utóbbi három, tehát a hetedik, nyolcadik, kilencedik, ezek nem olyan igazi, nagyon mély válsághelyzetek voltak, de mégis kritikus helyzetek, úgyhogy érdemes ezekkel is foglalkozni és ide sorolni. És végül a tizedik válság, ez pedig a Kánaán kikémlelésével kapcsolatban létrejövő válság, amivel a múlt alkalommal részletesen is foglalkoztunk. Melyek azok a szempontok, melyek azok a kérdések, amelyeket vizsgálni fogunk ezekkel a válsághelyzetekkel kapcsolatosan? 6 kérdést próbálok feltenni, illetve teszek föl, és próbálok megválaszolni mindegyik válsághelyzettel kapcsolatosan, és arra biztatlak benneteket, hogy ti magatok is ezeket a kérdéseket tegyétek majd fel, és gondolkozzatok rajta, elemezzétek ezeket, mert biztos vagyok benne, hogy Isten olyan dolgokat is meg tud mutatni számotokra, amelyekről esetleg a mai napon nem is esik szó. Tehát a 6 kérdés, amit meg fogunk nézni ezekkel az esetekkel kapcsolatosan, a következő. Az első, hogy mi okozott válságot? Mi volt az a körülmény, az a dolog, ami létrehozta a válságot? A második, hogy mi került veszélybe az adott válság kapcsán Izrael népe életében? A harmadik, hogy mi volt a nép reakciója a válságra? A negyedik, hogy mi volt Isten válasza ebben a helyzetben a nép számára, meg egyáltalán a válságra? Az ötödik, hogy mire használta föl Isten az adott válságot? Mit ért el, mit vitt véghez ezen keresztül Izrael népének az életében? És a hatodik pedig, hogy milyen tanulságai vannak, vagy lehetnek az adott válságra. Szerintem ezek nagyon érdekes kérdések, úgyhogy akkor kezdjük, és nézzük az első válsághelyzetet. Az első válság az a Vörös-tengernél játszódott le, mindössze néhány héttel Izrael Egyiptomból való kivonulása után. Egy bizonyos rekonstrukció szerint talán ez az esemény a kivonulást követő 25. napon történt. A lényeg az, hogy néhány héttel a kivonulás után. A Mózes második könyvének a 14. fejezetében olvasunk róla, úgyhogy ha nálatok van a Bibliátok, akkor kérlek, hogy keressétek is meg, és lapozzatok oda. A Mózes második könyvének a 14. fejezete. Mielőtt a válságról, erről a helyzetről beszélnénk, egy picit tekintsünk elé, Mert van egy nagyon érdekes dolog, amit a Mózes második könyve 13. fejezetében olvasunk. Azt írja itt a Biblia a 2 Mózes 13-17-től, hogy amikor elbocsátotta a fáraó a népet, ugye tudjátok, hogy a 10. csapást követően végül is meghozta ezt a döntést és elbocsátotta őket. Tehát azt írja itt a Biblia, hogy amikor elbocsátotta a fáraó népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népét a Vörös-tenger pusztája felé. Ami nagyon érdekes, hogy látható, hogy Isten milyen gonddal bánt az ő népével. Tudta, hogy ez egy rabszolganép valójában, amely évszázadok alatt növekedett fel, és egyáltalán nem szokott a harchoz, nem tud háborúzni, nincsen kiképezve, és Isten szem előtt tartotta az ő állapotukat, és direkt nem a filiszteusok országa felé vezette őket, hogy nehogy harcba keveredjenek, és emiatt megbánja a nép, micsodát, azt, hogy kijött egyáltalán Egyiptomból. Tehát ebből látható Istennek ez a szerete gondoskodása és gondviselése. És akkor a 14. fejezetben olvassunk erről a válságról. El fogom olvasni, hogy lássuk minden egyes részletét, és akkor utána egy picit elemezzük. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort Pihahírót előtt, Migdol és a tenger között, Baál Cáfón előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát, ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták, mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból. Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. Maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit. 3 ember volt mindegyiken. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait, Izrael fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. Az egyiptomiak tehát üldözték őket. A fáraó minden lova, harci kocsia, lovasa és hadereje, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak Pihahírótnál, Baál-Cáfonnal szemben. A fáraó közeledett. Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Hát, itt volt kibontakozóban ez a nem kis válság. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségét kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták. Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked, még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld fel a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsiain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábor előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgy, hogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt. Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bementek utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lova, harci kocsija és lovasa is. A hajnali őrségváltás idején rátekintett az Úr a tűz és felhőoszlopból az egyiptomiak táborára, és megzavarta az egyiptomiak táborát. Akadályozta a harci kocsik kerekeit, és nehezen vonszolták azokat. Ekkor azt mondták az egyiptomiak, meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük Egyiptom ellen. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az Úr az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amelyek utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük. Izrael fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, és a víz falként állt jobbról és balról. Így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom hatalmából. És látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tenger partján. Amikor látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgájának Mózesnek. Ez tehát az első válság, és azért olvastam fel végig, hogy mindannyian lássuk, hogy pontosan mi is történt. Tehát az első kérdés, hogy mi okozta a válságot. A válságot az okozta, hogy a fáraó felocsudott a rémületéből, és rájött arra, hogy mégsem döntött helyesen, amikor elengedte Izrael fiait, és a seregével üldözőbe vette Izrael népét. Tehát a válságot az okozta, hogy a fáraó és a serege üldözőbe vette, és ahogy olvastuk, már-már utolérte őket. És képzeld bele magadat ebbe a helyzetbe. Azt hiszem, hogy ez valóban egy félelmetes helyzet volt. Mi az, ami veszélybe került ebben a válságban? Hát veszélybe került némelyeknek, vagy akár sokaknak az élete is, hiszen jött az egyiptomi sereg, bár valószínűleg nem akarták őket lemészárolni, mert nem ez volt a céljuk, hanem az, hogy visszavigyék őket rabszolgának. Tehát azon túl, hogy némelyeknek, vagy sokaknak az élete veszélyben forgott, a szabadságuk forgott veszélyben. Tehát úgy nézett ki, hogyha most utolérik őket az egyiptomi katonák, már pedig nagy valószínűség szerint utol fogják érni őket, akkor meghalnak egy néhányan vagy sokan, és visszamennek oda, ahonnan jöttek, Egyiptomba, és vége lesz ennek az egész álomnak. Szóval ez egy valóságos válsághelyzet volt. Mi volt a nép reakciója? Hát látjátok, hogy a nép egyáltalán nem tanúsított hitet ebben a helyzetben. Pedig a 10 csapás során azért látták már Istennek a hatalmát, tehát éppen hihettek volna, de nem olvasunk arról, hogy bármiféle hitet is tanúsítottak volna, hanem azt olvassuk, hogy megijedtek, felkiáltottak az Úrhoz, és azt követően pedig Mózesnek kezdtek el beszélni, nem is akárhogyan. Tehát egyrészt félelem fogta el őket, aztán segítségkért kiáltottak az Úrhoz, és aztán Mózeshez beszéltek. Na most ebből a három dologból az első kettő az, hogy megijedtek és félelem fogta el őket, meg hogy az Úrhoz kiáltottak, ezek teljesen érthető és jogos dolgok. De amit Mózesnek mondtak, az viszont már nem volt túl jó reakció. Azt mondták Mózesnek, hogy nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni. Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg. Tehát a válsághelyzet kihozta az összes félelmüket. Emlékeztek, a múlt vasárnap arról beszéltem, hogy a válságban az jön ki az emberből, ami benne van, ami előtte is benne volt, de ott nyilvánvalóvá válik. Hát ebben a válságban nyilvánvalóvá vált az, hogy Izrael fiai nem igazán hittek ebben a küldetésben, és bizonytalanok voltak, amikor elindultak, és elkezdték Mózest vádolni. Mi volt Isten válasza Izrael fiainak a reakciójára? Isten azt mondta, hogy ne féljetek. Ezt üzente Mózesen keresztül. Ha álljatok helyt, és meglátjátok, hogy még ma az Úr megszabadít benneteket. És azt mondta, hogy mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, figyeljétek meg, hogy soha többé nem fogjátok látni őket. És akkor olvastuk azt, hogy Isten hogyan szabadította meg őket. Annyira biztató olvasni arról, hogy Istennek az angyala ott volt velük. És ez az angyal hátra ment mögéjük. Oda állt az egyiptomiak és Izrael fiai közé. És az a felhőoszlop is, ami egyébként előttük ment, hogy vezesse őket, az a hátuk mögé került, és az egyiptomiak nem látták őket. Tehát Isten elrejtette Izrael népét az egyiptomi seregek szeme elől, és az ő angyalát odaállította közéjük, hogy ha szükség van rá, akkor harcoljon értük. Szerintem ez önmagában már nagyon bátorító. És aztán, ami a következő napon történt, az egyszerűen lenyűgöző. Isten erős keleti szelet támasztott, és ketté nyitotta a Vörös-tengert egy széles sávban, és azt írja a Biblia, több helyen is hangsúlyozza, hogy a víz az jobbról és balról falként állt. Most képzeld el azt, hogy ott áll a víz falként jobbról és balról, és Izrael fiai pedig száraz lábbal mennek át, ez a több milliónyi nép ott a tengernek a medrében. Ez egy fantasztikus élmény és megtapasztalás lehetett. És aztán, amikor ők kiértek, és az egyiptomiak benn voltak a mederben, akkor Isten ismét közbelépett, olvastuk, lelassította a kerekeknek a forgását, rémületet támasztott közöttük, majd pedig összezárta a vizet, és valóban úgy történt, ahogyan Isten megígérte, hogy soha többé nem látták Izrael fiai az egyiptomiakat. Nem tudom, belőletek mit váltott volna ki, ha ezt átéltétek volna, de azt gondolom, hogy valami hatalmas bizalmat, hitet, dicsőítést, ugyanakkor Isten iránti tiszteletet kellene, hogy kiváltson ez belőlünk. Mire használta fel Isten ezt a válságot? Azt látjuk, hogy két célja volt Istennek vele. Az egyik az Egyiptom és az egyéb népek felé történt. Az volt Istennek a célja, hogy megmutassa az ő dicsőségét a fáraón és az egész haderején. Erről olvastunk, ezt ő maga mondta már előtte is és közben is, hogy megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. Tehát Isten demonstrálta az ő hatalmát a külvilág felé, és különösen Izrael ellenségei felé. A másik célja pedig az volt, hogy Izrael népében, az ő népének a szívében valamit felépítsen. Azt olvassuk a történetnek a végén, hogy amikor látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat. Hitt az Úrnak és szolgájának Mózesnek. Tehát mit akart Isten? Isten azt akarta, hogy lássa Izrael népe azt, hogy ő milyen hatalommal harcol értük. És akkor, amikor Izrael fiai ezt látták, akkor egyrészt Isten iránti tiszteletet ébresztett a szívükben, mert elkezdték félni az Urat. Másrészt az Úr és az ő szolgája Mózes iránti hit jött létre a szívükben, látva ezeket az eseményeket. És utána a 15. fejezetben pedig egy dicsőítő zsoltárt olvasunk, tehát Isten iránti dicséretet hozott létre a szívükben ez a válság. Nagyon érdekes. Annyi tanulsága van ennek a válságnak. Csak nézzünk meg egy néhány dolgot közülük. Az egyik, ami engem nagyon megragadott, hogy ezt a válságot kifejezetten Isten idézte elő. Tehát ez nem csak egy külső körülmények miatt megtörtént válság volt. Ez nem Izrael népe bűne miatt létrejött válság volt, hanem ezt a válságot kifejezetten Isten idézte elő, hiszen emlékeztek, hogy először direkt nem a filiszteusok országa felé vezette őket, nehogy megbánják a harcot látva, hogy kijöttek. Itt viszont kifejezetten ő vezeti őket ebbe az irányba, és előre megmondja Mózesnek, hogy azért teszi ezt, mert valamit véghez akar vinni ezáltal. Tehát kifejezetten Isten idézte elő ezt a válságot, azért, mert célja volt vele. Ezek szerint vannak olyan válságok az életünkben, vagy lehetnek olyan válságok, amelyeket kifejezetten Isten idéz elő azért, hogy valamit megtegyen ezen keresztül. Ami egy tanulság még, hogy attól, hogy Isten szeret bennünket, és gondot visel rólunk, még kerülhet az életünk válságba. Isten szeret bennünket, Isten gondot visel rólunk, de ezzel együtt megengedi azt, hogy az életünk válságba kerüljön. És viszont is igaz, az, hogy válságba kerülünk, ez még nem jelenti azt, hogy Isten nem szeret bennünket, és Isten nem visel gondot rólunk. Miért? Mert ő nem csak a válságig lát el, hanem a válság utáni időszakra is ellát, és tudja, hogy milyen profit származhat abból, amikor mi ezen keresztül megyünk. Egy következő tanulság, hogy ez a válság teljesen mást végzett el Isten népének az életében, és az Isten népének az ellenségei életében. Az egyiptomiakat elpusztította, a többi népben Isten iránti tiszteletet és Izrael népétől való félelmet hozott létre, Izrael népét pedig megerősítette. És ez megint nagyon tanulságos dolog, hogy teljesen másként csapódik le egy válság azoknak az embereknek a szívében, akik ismerik Istent, és vele élnek, vele járnak, és hozzátartoznak, és másként csapódik le azokban, akik pedig nem. Az újszövetségi időszakban ez mit jelent? Itt és most a mi számunkra mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha te Krisztussal jársz, te elfogadtad Jézus Krisztust, és az övé vagy, és ő hozzátartozol, és ő benned él, akkor ez a válság a javadra lesz. Viszont azok az emberek, akik nem ismerik Jézus Krisztust, és nem követik őt, és nem vele élik meg ezt a válságot, azoknak a számára ez a válság, ez félelmetes, és akár leromboló is lehet. Ezért, hogyha te Krisztusé vagy, akkor adj hálát, és dicsőítsd őt, és tudd azt, hogy Isten fel fogja használni ezt a te javadra. Menjünk tovább, és nézzünk meg egy következő válságot. Látjátok, hogy lassan haladunk, úgyhogy a válságok jelentős részét nektek kell majd kielemeznetek. A második válság az csupán 3 nappal később történt. Mennyire érdekes, hogy megesik ez a hatalmas csoda, átmennek a Vörös-tengeren, és a 15. fejezet 22. versétől pedig már rögtön olvasunk a következő válságról. És csak 3 nap telt el addig. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit igyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Azután elérkeztek Élimbe, ott 12 vízforrás volt, és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. Ez a második válság tehát mindössze 3 nappal később történt Máránál. Mi okozta a válságot? Hát az okozta a válságot, hogy már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet, tehát vízhiány volt. A víz az egy fontos dolog? Rendkívül fontos dolog. Még az ételnél is fontosabb dolog, hiszen